Ez a templom, mint minden templom, Krisztust magát jelképezi, az ő jelenlétét hordozza. És ez a templom átélte Krisztus sorsát, átélte az ő szenvedését, megaláztatását, meggyalázását, és aztán átélte az ő megdicsőülését, győzelmét is. 1951-ben Kőméves János, az akkori plébános atya bebörtönzéssel fenyegetve elmenekült a plébániáról. Ettől kezdve a határőrök senkit nem engedtek többet ide. Lassanként a templom berendezését teljesen széthorták, sőt a plébánia épületet is. Aztán néha szórakozásból lövöldöztek a templomban, képekre, keresztekre. Volt, aki a szükségét itt végezte. Fák nőttek az épületben. Átélte ez a templom Krisztus meggyalázását, megaláztatását. 1971-ben a magyar kommunista hatóságok úgy döntöttek, hogy le kell bontani a templomot. Kerestek is kivitelezőket erre, hála Istennek senki nem vállalta. Attól is féltek, hogy a munkások át fognak szökni a közeli határon. Aztán 1980-ban fölállították a Zöllner Kreuzot, a határ menti keresztet. És a jóburgenlandi hívek éveken át imádkoztak értünk, a magyarság fölszabadulásáért és a templom megmentéséért. Isten áldja meg őket ezért. Aztán nem sokkal később megszületett Elfriede Jaint vezetésével, irányításával a Mentsétek meg a Szent Imre templomot egyesület. Elkezdtek gyűjteni. Maguk mögé állították Stefán László püspökatyát, aztán Konkoly István püspökatyát, és így jutottunk el. 91-ben ahhoz, hogy II. János Pál pápa megáldotta a templom tornyán levő keresztet, és 92-ben pedig az újra szentelésig. A meggyaláztatás és a megdicsőlés titkát élte át ez a templom. Ország határokon áll, egy megsebzett helyen, és azt hirdeti, hogy igazi béke, igazú gyógyulás az emberiség sok-sok zűrzavarából, háborújából csak odaföntről érkezhet, a hit által. Erre tanít a Biblia és az egyházunk, hogy a béke a szeretet és az igazságosság gyümölcse. Jézus anyanyelvén ez a szó, hogy béke, így hangzik, sálom, szó szerint azt jelenti, hogy tele, teljesség. Azt akarja ez a bibliai szó elmondani, hogy a béke nem csak annyit jelent, hogy éppen tűzszünet van, éppen nincs háború. Ahogyan egy családban is az igazi béke nem csak annyit jelent, hogy éppen nincs veszekedés, éppen sikerült mindent a szőnyeg alá söpörni. Igazi béke egy családban akkor van, ha a férj, a feleség, a gyermekek szíve tele van jósággal, őszintességgel, jó akarattal. És épp így van ez a világban is. Igazi béke akkor lenne, ha az emberek szíve, a nemzetek szíve, a hatalmasok, a dúsgazdagok szíve is megtelne emberséggel, önmérséklettel, igazságossággal. A béke az igazság és a szeretet gyümölcse. Akkor lesz igazi béke a világunkban. Az emberiség igazságos határokat húz nemzetek között, az etnikai és történelmi valóságnak megfelelően. Vagy ahogy a II. János Pál pápa mondta, ha a nemzetek jogait tiszteletben tartják, jogukat az anyanyelvhez, kultúrájuk ápolásához, jogukat az önrendelkezéshez, akkor lesz igazi béke, ha a javakat megtanuljuk igazságosabban elosztani. És nem olyan módon működik a világunk, mint ahogyan most sajnos látjuk, hogy a föld leggazdagabb 8 emberének annyi magántulajdon vagyona van, mint a föld szegényebbik felének összesen. A földünk döbbenetesen igazságtalan. A dúsgazdagoknak a vágyai, akarata, érdekei óriási módon befolyásolják az egész emberiség történelmét és jövőjét. Igazi béke akkor lenne, ha lenne igazságosság. Ha lenne szeretet a nemzetekben és azok vezetőiben, a dúsgazdagokban és a föld hatalmasaiban. Ezt hirdeti ez a templom. A béke oda föntről érkezik. Az emberi szívet egészen csak az Isten tudja betölteni. Ő tud betölteni minket szeretettel, igazsággal és emberséggel, jósággal. Hadd olvassak föl egy döbbenetes leírást a második világháború végéről. Összekuporodva ült már vagy fél napja a koncentrációs tábor egyik sarkában. A csúcsok felől havas szél fut, de már nem fázott. Már fázni sem tudott. Tétován bámult maga elé. Zsákronyba csavart, mállott cipőjét nézte, de nem látta. Körülötte csontásoványodott alakok ölelgették a felszabadító katonákat. Friss ételszak csapta meg, nagyot nyelt, szájában összefutott a nyál, de nem volt ereje, hogy fölkeljen. Hazagondolt, vajon élnek-e? Mi van a templomával, gyülekezetével, otthonával, ahonnan percek alatt kellett eljönnie azon a nyírkos éjjelen, kiskabátban, búcsú nélkül? Lába előtt két másik roncsomó állt meg, nem volt ereje, hogy fölnézzen. Herr, Sie sind Pfarrer, nicht wahr? Nem sokat tudott németül, de ezt megértette, hogy ő lelkésze, tétován felnézett. Egy volt osztrák miniszter állt előtte, szakállasan, soványan, aszottan, rongyokban. Igen, lelkész, az volt, vagy 1000 éve, az Alföldön, abban a nagy faluban, addig a lidérces éjszakáig. De csak ennyit mondott, jawohl. Akkor jöjjön, magyarázta fogolytársa. Egy lengyel barátunk éppen a szabadulás órájában halt meg. El kellene temetni. Eddig csak éppen elkaparták, aki már nem bírta tovább. Ezen a temetésen végre pap is legyen. A lelkész végignézett rongyain, piszkos kezén. Az osztrák elértette, nem baj, ilyen lesz a gyülekezet is. Tétován állt meg a gödör előtt. A friss hanton zsákba vart test pihent. A sír körül néhány egyenruha és sok-sok szakállas, aszott arc. Ők is egyenruhában. Mindnyájan egyformák. Lengyelek, magyarok, szlovákok, ukránok, németek, osztrákok, franciák. Ki tudja még hány náció. Az elkínzottság, a nélkülözés, az éhség egyenruhájában. Kezét összekulcsolta. Kegyelem nektek és békesség az Istentől, aki teremtette az eget és a földet. Mit is mondjon? Itt több száz kilométerre a hazájától. Hiszen alig van, aki érti. 80-10-en se, hiszen ő csak magyarul beszél. Atyám, te tudod, mit érzünk mindnyájan. Nem tudjuk szavakba foglalni. És nem tudjuk talán soha. Légy áldott, hogy könyörültél rajtunk. Köszönjük, hogy irgalmaztál nekünk. Hazatart ez a lélek, bocsásd meg bűneit. És azokét is, akik nem tudták, mit cselekedtek vele. Velünk. Fölnézett, aszott merev arcok nézték a sírt, vagy túl meredtek a havas csúcson. Túl a túlon, túl mindenen, üvegedúlt szemekkel, szörnyű panoptikum. Uram, irgalmas voltál ehhez az emberhez, hazahívtad, felszabadítottad. Úr Jézus Krisztus, könyörülj és irgalmaz neki, nekünk. Úr Jézus Krisztus, az arcok megrezzentek. Ne hagyd ezt az árva, beteg, esett népet, Jézus Krisztus. Néhányan térdre zökkentek. Csontjuk koppant a fagyos földön. Az ukránok mélyen meghajoltak, háromszor keresztet vetettek. Úr Jézus Krisztus, ezt minnyájan értették. Lengyelek, szlovákok, ukránok, németek, osztrákok, franciák és minden náció. A szakállas, mosdatlan arcokon nehéz könnycseppek gördültek végig. A pap vacogva, dideregve, már-már csak ezt az egy nevet mondogatta szinte öntudatlanul. Jézus Krisztus, Úr Jézus Krisztus. Valaki sírni kezdett nehéz, fölcsukló férfi sírással. Jézus Krisztus, Jézus Krisztus. Már nem is volt emberi hangja, inkább csak nyögdelte. O ma mer, sírt fel egy francia. Már mindenki térdelt. Hogy térdeltek? Csak a katonák álltak még feszesen. Feszesen, de homályos szemmel. Jézus, Jézus Krisztus, kopogott a pap hangja. Az egyik katona letérdelt, aztán a többiek is. Megrendülten és felszabadultan. Ha látták ezt az angyalok, és látták, ha érezték a föld alatt valók, és érezniük kellett a föld alatt valóknak is, beteljesült Pál szava. Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Ott is, akkor is, mindörökké. Rönök egy ilyen hely, ahol Krisztus győzött emberi szívekben, a háború borzalmai fölött, népek közötti meg nem értés fölött. Az igazi béke oda föntről érkezik, ajándék. Akkor lesz benne részünk, ha megnyitjuk a szívünket, a nemzetek szívét az ég felé, és befogadjuk a föntről jövő igazságot, szeretetet, emberséget. Ezért a békért könyörögjünk ezen a mai ünnepen.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.